művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, én Bóta Gábor, mondom a mai menüt, Kálói Molnár Péter van itt, ki ne ismerné. Őt ugye azt is tudják róla, hogy volt egy ideig Vígszínház, azt mondta, hogy fél év még jó is volt belőle, aztán több nem. Régóta szabadúszó. Nemrég láttam éppen a Sör 30. előadásában, ami hamarosan lesz a 700. Utána jön a kritikai rovaton. Folytatom a Kaposvári Országos Színházi Találkozón megélt kalandjaimat. Például beszélek egy egészen kiváló csirkefej előadásról, ugye tudják, Spiró György. Ugyanaz rendezte Vince János, a Pécsi 3. Színház alapítója, aki 30 évvel ezelőtt, és most is nagyon izgi. No, hát akkor te olyanokat mondsz magadról, én most, hogy így készültem, hogy így pislogok belé. Hogy,
vadakat.
Vadakat, hogy én egy mondjuk ilyet, hogy én egy sértődős, érzékeny majom vagyok. Ezt mire érted?
Hát szerintem a kérdés volt olyan, hogy inkább magamat tituláltam ennek, de én szívesen elismerem. Jobb, ha én mondom, mint ha mások mondják.
De ez miből áll?
Vannak olyan helyzetek, amikor tényleg be tudok sértődni, és...
Mit kell hozzá csinálni? Én is el tudom érni.
Persze, de azért ez nem könnyen fordul elő, hogy én úgy megsértődöm.
Mondasz egy példát? Nem kell névvel.
Hát ha már itt a felkomban mondtad a Vígszínházat, akkor például a Vígszínházon megsértődtem, és eljöttem annak idején, de ez már nagyon régi. De
ugye beígérték neked, hogy majd zenés főszerepek sora, aztán mondjuk lett belőle a Padlásba Robinson, ami ugye egy gép, nem is nagyon
látszottál mögötte. De a költészetemre jó hatással volt, mert akkor írtam meg a második verses kötetemet. És a bezártságról szóltak a versek, ugye, hiszen a Robinson be van zárva.
Az
ugye,
most onnan jött, ne hülyeskedtélek.
Nem, de termékeny. Tehát írtam ott verset a Robinson dobozba, az tény. Hiszen tudtam azért, hogy vannak fél órás szüneteim a gépbe, és nem lehetett kijönni, hiszen végig a színpadon.
És volt olyan világos a gépben?
Volt egy kis lámpám, persze, meg, ugye, meg maga a mikrofon, amiben Robinson beszélt. És hát azért már a 100. előadásnál, amit
csak
játszottam.
Csak közben írtál?
Persze, kihasználtam az időt.
Na jó, de azt is szoktad mondani, hogy a költészetedet sem ismerik el, meg a rendezéseidet sem ismerik el, miközben egy baromi sikeres színész vagy. Tehát, hogy tényleg tele vagy tüskével, nem?
De tökéletesen összefoglaltad. Sikeres színész vagyok, így van. A többi ágazat azt azért úgy nem nagyon... Tehát költőnek én színész vagyok, zenésznek színész vagyok, szóval nem
és
nagyon ítélik.
És közben szeretnéd, hogy ezek tök egyenhangúak?
Nem, én szeretném, ha amit csinálok, de nyilván ez szerintem minden alkotó embernek a vágya, és ritkán teljesül, hogy minden, amit csinálok, az megmérettessék. Tudod? Tehát, hogy mondjuk, ha írok egy verset, vagy egy lemezt csinálok, tudtad például te, aki egy rendkívül tájékozott, és az egyik legnagyobb kritikus vagy, tudtad,
jelent meg az új lemezem.
Szerintem nem tudtad.
De nem, mert nem én egyébként róla. Nem vagyok egy nagy lemezhallgató.
Pedig ez jó lemez, Lámpaláz, az a címet, direkt ilyen színpadi tudod? Címet adtam neki. Hogy ez érdekelje az embereket.
Lámpaláz.
Hogy egy színész vajon miért. Persze, jó értelembe vett lámpaláz. Nyilván az az évek során már azért kezelhető, de szerintem az, akinek nincs egy pici kis lámpaláza egy új szerep előtt, az szerintem az nem is jó. Uh-huh. Az a lényeg szerintem, hogy a lámpaláz aztán plusz energiába csapjon át a színpadon, amikor az első reakció, az első együttlélegzés vagy együttnevetés a nézőtérről megjön. Van olyan színésztípus, de hát hiszen ezt nálad nyilván nem tudja senki jobban, aki valahogy próbákon jobb, mint az előadáson sose olyan jó, és szerencsés esetben meg az a jó színész szerintem, aki próbákon is már már azért alakul, alakítgatja, de attól, hogy a közönség megérkezik, az az együtt lélegzés, attól még tud egyet lépni, ám mégis az előadás korlátaim belül. Tehát nem
de egyébként van az a típus, aki akkor kezd élni, amikor a főpróbára bejön a közönség. Tehát, hogy előtte olyan nagyon nem sokat mutatoztak, akkor.
Igen, hát nyilván ezt tudod, ez meg így a, van amelyik színész viszont ezt a típusú kollégát meg nem annyira szereti, mert akkor ugye nem tud készülni, hogyha ha valaki csak akkor gyújtja be a rakétákat, aha, és akkor tudod, akkor úgy borulhat az előadásnak, a, vagy a jelenetnek a hangsúlya, stb. Tehát nyilván az a szerencsés, hogyha szép apránként érik be egy előadás minden alakítása.
Na figyelj, de nem úgy van az, hogy te igazából nem is annyira a mérce hiányzik, mint hogy te állandóan szeretetet akarsz behappolni?
Lehet,
mert
hogy igazad
az az érzésem
van. Persze, lehet.
Rólad, hogy, hogy te mind, tehát hogy...
De lehet, hogy, hogy egész tömören ez így van, hogy te most ezt így mondod. És hát nyilván egy alkotó embernek sose elég a szeretetből, úgyhogy, és valószínűleg én ezzel különösképpen így vagyok, tehát lehet, hogy ez...
De amikor ott most a Sör 600. vagy 30 éves jubileumán, hát ott imádott titeket a közönség, hát erre mondják, hogy zabál titeket, tehát tényleg zabálva, ünnepelve, szeretve voltatok, ez egy fél napra elég neked, és aztán már kéne az újabb,
hát igen,
meg újabb?
Aznap estére.
Aznap, akkor fél napra sem.
Most másnap már tudod, most már valami jobbat kell csinálni, mint tegnap.
Na de közben hát úgy tudom, hogy te egy ilyen harmonikus család élet, hát ott is csak szeretve vagy, nem?
Persze. És a nézők hát is van. Szeretnek, igen. De hát azért nem lehet azt mondani, hogy a szakma agyon ajnározott. Tehát,
ja, hogy neked például. Most ezt kéne.
Hát nem.
Kéne már egy díj, nem? Ami egyébként már kijárna.
Hát,
hát neked jásza itt sincs.
Semmim nincs. Semmim nincs. Külföldi díjam már van, a magyar még nincs.
Milyen külföldi díjat?
Hát egy filmre kaptam több helyen is legjobb férfi alakítás díját.
Ez melyik volt?
Ez egy rövid film, ez most nem régen történt. 70-valahány díjat gyűjtöttünk be vele, képzeld el.
70-valahány?
10/10.
És az mi?
Ez még, hát még nem beszéltek róla, mert majd lesz egy ilyen sajtótájékoztató, de egy ilyen 7 perces rövid film, aminek a főszereplője
vagyok. De te próbálkoztál külföldön, és jártál castingokra, nem? Egy rakott helyre.
Voltam is, tehát nem csak jártam, hanem voltam is. Most például legutoljára az is még ugye nincs, még nem jött ki, de a Sakál című régi filmből csináltak most egy sorozatot, egy angol tévésorozat, aminek a 10 részéből 2-be is benne leszek, és egy elég hangsúlyos szerepem lesz benne.
Kiröppentél Londonba?
Nem, ez itt forgott. Folyik forgattak Londonba is, meg Horvátországban is, tehát több országban
de
is.
De kellett menned válogatásra?
Persze, hát ez egy több lépcsős casting volt. Persze, és nagyon jó szerepem van, és érdekes volt, mert az angol rendező hagyott improvizálni, tehát nem állította le a kamerát, képzeld el. Én meg úgy voltam vele, hogy hát ha már, akkor én addig játszottam, amíg le nem állították, és ugye az én szerepem az magyar szerep volt. Játszottam
de
már
mi,
angolul
mi a
is.
Szerep maga?
Hogy?
Mi a szerep?
Ez egy magyar farmer.
Ja, magyar, ja.
Érted? Ahova ez van, ez a titkos ügynök. Ja. Nyilván nem mondhatom el a történetét, de hogy én magyart játszottam, ezért aztán én improvizáltam tovább magyarul. És nem állította le a kamerát a rendező, és a stáb magyar része, mert ugye hát voltak nagyszerű magyar szakemberek is, azok hát eléggé. Bár ez egy drámai szerep, de hogy amiket mondtam, ott egy Oscar-díjas színésznek, tehát nagyon jó el voltunk, és visszafordítatta a pasas, képzeld el, és azt mondta, hogy ezt meg fogja hagyni, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy azok a... És így aztán tulajdonképpen egy nagyon komoly szerepét duzzadt ez az én
ja,
kis...
Ja, ez eredetileg egy kicsi volt, te aztán
hát
meg...
volt azért 4 jelenetem, aha, tehát azért nem volt pindurka, de így elég jelentős lesz.
Egyébként ez az improvizációs készség, ez honnan van? Ugye hát téged valószínűleg mind a mindenképpig a legtöbben a beugróból. Hát nem?
De. Most tulajdonképpen már föl is göngyölítettük azt a két szerepemet, amiért tényleg egy szavam sem lehet, hogy nem kaptam meg azt a elismerést és szeretetet. Ez a Sör és a beugró. Tehát azért ezekből igen ismernek, azért tudják. A Igen, hát a beugró az egy óriási dolog volt az életünkben, mi se gondoltuk, hogy ekkora siker lesz. Nyilván az ember mindig bízik abban, hogy valami klassz dolgot csinál, de szerintem nem mond igazat, aki azt mondja, hogy pontosan tudtuk, hogy ekkora őrület lesz. Tehát ott volt egy-két év, amikor tényleg úgy éreztük magunkat, mint a Beatles fiúk, de tényleg, tehát akárhova mentünk, különösen, ha együtt ment a csapat, ilyen őrület volt. És szóval ez egy ilyen semmihez sem fogható siker volt az életemben, amire nagyon, nagyon hálás vagyok.
De onnan tudsz te ennyire improvizálni? Mert én nem is olyan régen láttalak egy hasonlóban, nem a beugróban, a Flódniban.
Flódni, igen, az most hasonló hangulat.
Ami hasonló, tehát ott ilyen tulajdonképpen ez, csak zsidó témájú, zsidó-gasztronómiai ilyen témájú, de ugyanúgy improvizáltak. Stály Judit és a lánya írja az alapszituációkat.
Igen. Szeretek is... Hát ez azért,
hát
tudod, 30 évvel ezelőtt,
de
amikor
hogy,
én elkezdtem,
akkor... megy ez neked? Tehát mi
a játék, Gábor, szerintem a játék. Tehát, hogy a játékosság. Hogy nekem mindenről eszembe jut valami. És körüljárom gondolatban. Szerintem ez a gyermeki játékosság. Az
igaz, nem... hogy te már 6 évesen gitárizé mindent.
Persze, hát persze.
Hát miért persze?
Hát nem, megkérdezték a
mi
szüleim.
Volt gitár?
Gitár és aztán zongora. Tehát ez a két hangszer. És aztán a zongorát 4 év után abba hagytam, de a gitárt az 12 évig tanultam, klasszikust. Aztán jött persze a rockzene, és akkor csináltam néhány albumot, most ez a negyedik már. A saját szerzeményeimből, és ilyen zseniális zenészeket összeszedek mindig, behűítek, akik mellém is állnak, és csinálunk ilyen jó anyagokat.
Hát meg Ady Endre gimnázium is volt, ugye drámatagozat, ami hát most már nem tudom hányadik
nagyon,
embert.
Nagyon felkészült vagy.
Embert mondom, aki onnan jön, és hát egyszerűen hihetetlen, hogy és nem tudom, hogy Csikos Sándor tanított, ugye?
Nem, Sanyi nem, de nagyon, nagyon tisztelem, szeretem. Ugye mi voltunk az első évfolyam ráadásul, tehát a leges-legelső, akit fölvettek az egyetemre, az Adiból az én voltam, és akkor utána nagyon-nagyon sokan jöttek.
Elszületlen mennyiségű, annál többen talán csak Szentesről, nem tudom, olvastad-e, hogy most akarják ott megszüntetni a drámát.
Azt nem olvastam, hát egy ilyen hagyomány.
Egy-két napos hír, hogy csinálnak belőle egy zeneit, és akkor állítólag ott a szülők izéltek, hogy na nem áll, ha nem áll, micsoda, meg több. Hát több kollégád is aláírt, hogy ne csinálják ezt ma, és akkor ott állítólag azt mondta valami főmufti, hogy hiába, ez már el van döntve. De hát azért az olyan izén, nem?
Hát igen, ezeket nem szabad. Nyilván, tudod, mindig van egy pedagógus, egy fantasztikus pedagógus, aki mondjuk a Vörösmarty gimnáziumban, ugye a Sikanyó, aki ezt csinálta,
Jól ismerem.
Debrecenben.
Most volt, ő meg most volt 90 éves.
Isten éltesse, hát egy zseniális, fantasztikus hölgy, és ugye a Cilla néni meg Debrecenbe, sajnos most váratlanul elment.
Csikos Sándornak a felesége
így van, és amikor ő második évbe oda került ebbe a gimnáziumba, az igazi időszámítás ennek a tagozatnak onnan indul, és neki ez volt az élete, és fölfuttatta, és nem mondhatjuk el egyikünk se azt a fajta szeretet és foglalkozás mennyi amit belénk raktak, és hogy hagytak játszani. Tehát ha már az előző kérdésedre is egy nagyon picit, ott én bármit csinálhattam, tehát, és támogatták. Még picit újságot is írtam, ugye verseket, zene, színház, tehát nagyon sok mindenbe belekóstolhattunk, és ez maximálisan támogatták.
Igen, tehát hogy egy szab, nekem az a tapasztalatom, Vörösmartyban voltam többször, Szentesen is voltam, az Adiben nem, de az ember azt érezte, hogy szabadabb a légköre ezeknek az iskoláknak. Tehát már a folyosón lehet érezni, hogy szertelenebbek a kölykök.
Na figyelj, akkor én most meghívlak Debrecenbe is, mert nem hagyhatod ki, mert mai napig az nagyon jó dübörög.
De visszajársz?
Persze, persze.
És ott mit csinálsz?
Hát vagy egy előadás, most például, hogy nyitom, azt a termet, ami a pódium termünk volt, most kis miniszínházát csinálták, ami félig nyitott a városra is. Tehát nem csak a saját produkciók, hanem meg is hívnak, főleg volt adisokat, és egy volt, hát nem osztálytársam, egyen lentebb járt, a Bagosi Edit lett most a drámatagozatnak, aki a Cilla zászlaját méltán tudja továbbvinni. Úgyhogy az ott nagyon is dübörög, és évről évre elég sok színész felvételt nyer, meg rendező, hiszen a Hajdú Szabolcs is oda járt, filmrendező, operatőr, rengeteg rokon szakma is. Szóval, és nagyszerű irodalmárok lettek, stb. Tehát nyilván nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az összes drámatagozatosból színész lesz, mert hát nyilván nem lesz. De ha már egy nagyszerű irodalomtanár lesz például valakiből, az legalább olyan fontos, mint hogyha mondjuk egy rossz színész vált volna belőle, mert mondjuk nem a legjobbak között lenne, érted? Tehát, hogy szerintem nagyon is fontos ez a fajta megközelítés, hogy például ott van ez a klassz dráma tagozat.
Na, és akkor itt meg most vagy te. Most akkor te tulajdonképpen jól vagy a bőrödben, vagy nem vagy jól? Jó, mindenre megsértődtél, de ezen túl. Tehát, hogy te most azzal el vagy, amit most csinálsz, hogy itt játszol, ott játszol, zömében azért ilyen alternatívabb jellegű produkciókban, vagy te szeretnél, hát azt olvastam, hogy még szeretnél valahol művészeti vezető lenni, mert hogy annyi ötleted.
Hú, ez valami régi
dolog lehetett. Ez régi, már szó nincs erről?
Nem, én a vágyaimat szeretném továbbra is megcsinálni, és egy picit könnyebben, mint az elmúlt 30 évben. Tehát nekem azért ez nem olyan egyszerű.
Mik a vágyaid, mi az, amit abból megcsináltál, és mi az, amit most szeretnél? Komplex kérdés, ugye?
Persze. Nyilván többet rendeznék, színházat, a filmrendezést is szeretném kipróbálni.
Ja, azt is olvastam, hogy van két filmterved.
Így van.
Amire nem kaptál egy petákot sem.
Nem.
Egyikre sem.
Nem.
Hol próbálkoztál?
Hát volt ott még régebben a filmalap is, de ilyen magánszemélyek, de hát ez egy elég rögös út, mert azért színházat valahogy összekaparod, tudod, pár millió forintot, de hát a filmhez ahhoz sok pénz kell. De hát, ha majd azért egyszer kapok bizalmat, hogy meg tudom csinálni ezt a két filmet, ez például nagyon fontos lenne, hogy a következő 5-6 évben ezeket nagyon szeretném megcsinálni.
Ezek milyen témák?
Az egyik romantikus vígjáték, a másik pedig egy film Shakespeare-ről.
Oh.
Hát kiről másról, hát ne aprózzuk el, érted? Úgyhogy ezt a két
terve... De mi, egy életrajzi, vagy micsoda?
Nem, ez egy ilyen fikciós... Nem árulhatom el, hogy mi a történet, de nagyon izgalmas.
Erre még nincs szerződés, de hogy ne árulhatnád el, hát most a...
Nagyon izgalmas a történet.
Ebből még nincs semmi, ezt
elárulhatod. És Shakespeare-i nyelven írtam meg, tehát ez egy külön...
De ilyen régi esre?
Persze.
Hát miért persze?
Arhaikus egy picit, de azért élvezhető.
De mi?
Mert én ezt így látom, de aztán lehet, hogy nem lesz az egészből semmi, de szeretném, hogyha ez a két filmterv összejönne. Film területén nyilván ott sok vágyam van, megmondom őszintén. Nyilván mindenki arra felé megy, ami még kvázi nem volt annyira meg az életében. Sokat forgattam, de azért van bennem.
Különösen. De neked mi nem volt meg?
Hát, mert azért drámai filmszerepet azért a pályám első 20 évében alig játszottam. Tehát olyan kerülgettek, de nem sok volt. És tehát azt az oldalamat, azt én még úgy érzem, hogy filmen nem mutattam meg.
És neked van nagyon ilyen oldalad? Mert ugye a másik irányba ment el azért a dolog, tehát azért
hát, mert
azért
mert a beugró sikeres lett, a sör,
Molnár Péter,
meg a üvegtigris alakításom, stb. De attól függetlenül még tudod, az attól még az oldal, az van. Persze lehet, hogy nem olyan jó, meg nem olyan érdekes, de ugye akkor a beszélgetésünk legelejéhez csatolnék vissza, mérettessék meg. Ez lenne a vágyam. Tehát, de egyébként van néhány filmem dobozban, ami mind komoly szerep, meg azért mostanában már jöttek olyanok ki, például a Patthelyzetben Ízig-Véri, az egy komoly figura volt, és mondom, most is van néhány olyan dolog, ami még nem jött ki, de kifog, amiben abszolút komoly szerepet játszom, tehát remélem majd írtok róla, és megmérettetődik.
Te egyébként civilben inkább komoly vagy, nem? De igen. Nem vagy ez a mókabókázós típus.
Ez érdekes, ezt jól érzed, mert... Ugye? Noha kvázi a külvilágnak meg legtöbbször ez az elvárása, hogy én majd akkor ilyen tréfásan fogok föllépni a köművessel kapcsolatba is, ha mondjuk jön ki valamit malterozni, hogy akkor biztos mondok valami tréfásat, de alapvetőleg én állandóan morfondírozom, gondolkozom valamin. Valami töröm a fejem.
Általában mi?
Hát nagyon sok tervem van, megmondom neked őszintén, de nem feltétlenül csak a színházzal kapcsolatban. Tehát engem azért nagyon, nagyon sok minden érdekel. Hát most például nyilván ugye a színész oktatás, egyetlen színész technika, mi tanítható, mi írható le.
Ja, igen, igen, például ebből a színművészetén tanítani. Sőt, saját osztályod van.
Igen, társ osztályfőnökök vagyunk, hárman. Ober Frank Pál és Ija Bocsárnikovszk. Tehát így hárman viszünk egy most végzett, már úgy értem, hogy most végezték az elsőt el, most volt, aha, a vizsga. És nyilván ennek kapcsán az emberben sok kérdés fölvetődik. Mi tanítható a színész mesterségből, mi fejleszthető, stb. Tehát, hogy még el is kezdtem erről írni egyébként. Tehát lehet majd lesz egy könyv is. Tehát, hogy az is.
Az nem volt dilemma, hogy tudod, tűzoltókra szokták mondani, hogy oda sietnek, ahonnan más menekül. Hogy ez nem volt dilemma, hogy nagyon veretes emberek jöttek el ugye arról a színművészetiről, amikor ott, hát hogy úgy mondjam, rendszerváltás volt, és hogy ez nem volt dilemma, hogy oda most úgy lehet-e, illik-e menni?
Hát nem nagyon. Nem nagyon. Tehát ha arra irányul a kérdésed, engem azért a 2000-es években se, az elején se kényeztetett el a szakma díjakkal, meghívással, lehetőséggel, helyzettel. Tehát, hogy kvázi...
Nem díjakra érvény, mert hát ez lehet egy etikai dilemma. Nem? Tehát...
Hát egyrészt én nem akkor mentem oda, amikor ezek az események történtek. Másrészt én azért nem gondolkoztam ezen, megmondom neked őszintén, mert én szerettek tanítani. Tanítottam is a Gornagynál, volt saját osztályom. Tehát engem a színészképzés az érdekel.
Aha.
Mint ahogy már ezelőtt 10 évvel is érdekelt, és akkor valakik nem engedték, hogy én oda menjek. Na, tehát hogy azért tehát nagyon
pont azok,
röviden...
Pont azok, akik most elmentek?
Hát nem feltétlenül, aha, jó, csak azok, de volt egy invitálás, amire végülis nem tudtam menni, mert mégse, szóval úgy alakultak a dolgok, de az is lehet, hogy én voltam még éretlen, ki tudja. Tehát erre én nem tudok válaszolni neked. Aha. De engem igazából a gyerekek érdekelnek, és az mindig baj, hogyha esetleg vannak olyan tanárok, és most nem mondjunk időszakot, akiknek nem a gyerek az első, hanem a saját karrierje, tanári sorsa. Nem, mindig a gyerek az első.
Jó, várjál, tudom én, hogy a te osztályfőnököd, Deriglud Istvánnal volt bajod. De ott is bennmaradtak a tüskék.
Biztos,
szóval,
biztos.
Hogy úgy érezted,
én nem úgy szeretnék
róla
tanítani, ő egy zseniális színész volt.
Ezt
is azt mondom.
Róla, rendezőnek csak jónak gondoltad, és tanárnak pedig igazságtalannak és szubjektívnek.
Hát velem.
Ahogy én olvastam.
Velem,
veled
igen.
Miért volt az szerinted?
De az is lehet, hogy én voltam ilyen elviselhetetlenül ugra-bugra. Érted? Tehát jöttek vissza már hozzám olyan vízhangok, hogy túlpörögtem. Nyilván azért az idők során már higgadtam, tudod? Lehet, hogy én sok voltam, ha biztos érted, hogy mire gondolok, hogy ez az izgékonyság, vagy ez a sokféle dolog, ez lehet, hogy idegesítő volt. És én ezt elfogadom, hogyha valaki ezt mondja rám.
Jó, de hát
utólag.
Mondjuk elvileg egy tanárnak ezt is kezelnie kell tudni, pláne egy színésznél, akinél ez felhajtó erő is lehet.
Igen. Igen, meg látod, kérdezted ezt az improvizációt. Az azt jelenti nálam, hogy engem minden érdekel. Én egy olyan típus vagyok, tehát hogy a mi értek is érdekelnek. Tehát akár mint Nebuló, amikor ott ültem, engem érdekelt, hogyha azt kérte tőlem valaki, hogy csinálja ezt, akkor engem érdekelt, hogy de miért? És nem azért, mert kötözködni akartam, félre ne ért, hanem a mechanizmus próbáltam megérteni.
Hogy... Elmesélsz egy interjúban egy esetet, hogy ő előjátszott, hogy na így csináld, és erre, igen, erre te visszakérdeztél, hogy de miért, és hogy nem tudott válaszolni, és akkor aztán megérzett
magának. Azt mondta, hogy akkor ne csinálja, és akkor onnantól azért nem volt egy jó sorsom egy évig. Utána megbocsátott, és kaptam tőle jó szerepeket, már harmad-negyed évesként, de egy darabot kifejezetten pikkelt rám. És mondom, a végén aztán már jóba lettünk, ha mondhatok egyáltalán ilyet egy ekkora színészre, de hogy... És látod, például a tanítás engem azért is érdekel, mert én sose játszom elő a gyerekeknek. Tehát én nem, mert nem sok kis kálóit szeretnék, hanem az érdekel, hogy XY hogyan fordítja le. Tehát irányokat mutatok nekik, hogy csinálhatja így, 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 maga dönts el. Ez így most nem jó. Ezért és ezért és ezért. Tehát én szeretném, ha ők tisztán látnák, hogy mi és miért jó, és miért, mi és miért rossz. Szerintem. Aha. De én mindig hozzá szoktam tenni, mint ahogy az életben is, hogy nem biztos, hogy nekem igazam van. Tehát szerintem az se jó, ha valaki hiába 50 éves, mondjuk, azt mondja, hogy ez így van. Nem biztos, hogy úgy van, és nem biztos, hogy csak az az egy igazság létezik. És én mindig igyekszem magamnak meghagyni azt a nem kis kaput, hanem, hogy mondjam neked, biztos érteni fogod, hogy lehet, hogy én tévedek. Az muszáj az embernek őszintén mögé gondolni egy véleményhez, hogy lehet, hogy nekem nincs igazam, de én így gondolom.
De mennyire tudsz ott érteni velük, mert ez talán még egy korábbi interjúban volt, amikor azt mondtad, hogy hát itt tulajdonképpen a különböző korosztályok között nem nagyon van érintkezés, mert az előttetek járó, azok tulajdonképpen becsukták előttetek a kaput, kicsit bosszúból is, mert azért, hogy ők nem mehettek külföldre, meg sok mindenben nem lehetett. Nem voltak bizonyos előnyeik. Az utánatok jövők, hát azok meg azt gondolják, hogyha pár percet illegették magukat egy sorozatban, akkor ők már hú, de mekkora nagy színészek.
Nyilván tisztelt a kivételnek.
Igen, mindig. És ők meg megtanultak érvényesülni, amit ti meg nem tanultatok meg, és akkor úgy tűnt nekem, hogy akkor kész, akkor a kör bezárult, tehát akkor...
Hát ezt változatlanul tartom, hogy azért mi nem a legszerencsésebb korosztály vagyunk ilyen szempontból, színházi, filmes élet szempontjából. Tehát amikor én végeztem, ez 93-ban volt, akkor pont éppen 10-15 évig alig készült magyar film, mert nagyon kevés készült, és ami készült, ott nem... akartak azzal a kevés lehetőséggel kockáztatni. A 10-15 évvel idősebb, bevált fiatal színészeket használták többnyire, és nem minket. Tehát nagyon kevés lehetőséget kapott az én generációm. Ha belegondolsz, ez tényszerűen tényleg így van, hogy a 90-es években nagyon kevés olyan 20 éves színészt tudsz mondani, aki akkor így berobbant, és maradt is azon a polcon, ahova akkor úgy fölkúszott. Szóval ilyen szempontból tényleg egy ilyen átmeneti generációnak gondolom szakmailag a miénket.
És generáció, vagy csak korosztály? Mert az nem mindegy, a generációban az is benne van, hogy azért van egy összetartás. Meg közös célok.
Hát, nagyon van jókat ilyen? Kérdezel. Igazad van. Hát az a 10 év szerintem, ami mondjuk tőlem föl 5 és le 5, az szerintem mindenképp az a csapat, ez a 65 és 75 között születettek, és azt szerintem mindenképp az a generáció, akiknek különösen rögös volt az elején emiatt. Én azt gondolom, és nagyon jó, hogy ezt is mondod, ez a generációs összetartás, hát az is nagyon halovány az én generációmba, ha már erről beszélünk. Szemben a tőlünk 15-20 évvel, 30 évvel idősebbek, akik nyilván az egész művészetüket összerakták és összedolgoztak. Én elég kevés közös projektet, támogatást, összefogást látok a saját generációmban.
Tehát akkor nagyjából mindenki magának próbál kaparni.
Nyilván általánosítani nem lehet, de én azt mondom, hogy sokkal nagyobb arányban, mint az alattunk, vagy a fölöttünk levők.
Tehát tudsz valakivel összefogni?
Hát mondjuk a sört játszani 30 évig, ja, hát az mi más, mint ha
hát
nem.
Meg ugye Rudolf Péterrel, Kövekkel a zsebben.
Így van, az is 22 az. Éve azért
az
már megy.
Az is 22 év.
Igen, ugye hát azért a beugró is nagyjából egy generáció, ugye Peti picit idősebb, de nem ő lélekben rendkívül friss és fiatal, úgyhogy mondhatjuk azt, de mondjuk a Pokornilia, a Győző és a Novák Peti abszolút egy csapat vagyunk már, úgy évjáratilag is.
A beugróval kapcsolatban mondtál nekem egy furcsát, ami nem fordult meg a fejembe, hogy az nem véletlen, hogy ott tulajdonképpen akik azokban részt vesznek, azok főleg vidékről jöttek, mert hogy az improvizáláshoz kell az a szabadság, amit vidéken lehetett megélni gyerekkorban.
Igen, ez csak egy játék az én gondolataimban, megint csak ez csak egy improvizáció volt a részemről, hogy kerestem az okát, hogy mi lehet talán közös bennünk. De fura módon tényleg ugyan Novák Petit kivéve mindannyian vidékiek vagyunk, vagy a gyerekkorunk vidéken telt el. Lehet, hogy nincs összefüggés, nyilván mindenki magából indul ki. Nekem nagyon jót tett, hogy Mezőcsáton egy kisvárosban vagy nagyközség, mindig a határán billegett, egy rendkívül jó ilyen kis értelmiségi környezetben, akik közben valóban ők összetartottak, és minden héten másnál volt buli, de ez egy 20 fős társaságot képzelje el az orvos, apám volt a főállatorvos, a mérnök, összejöttünk, és iszonyatos csápokkal mi is ott voltunk, és szívtuk magunkba a párbeszédeket, a tudást, a kreativitást. És az nekem nagyon, szóval én nagyon hálás vagyok azért az első 12 évért, amit ott töltöttem, és kimentünk a mezőre, és a focipálya, és a horgászat, és a kalandjáték, a számháború, és nem voltunk megfogva rossz értelemben, tehát nagyon kevés kényszerítő tényező volt, maximum, hogy most már le kell feküdni. Tehát, hogy azért mondom, hogy számomra ez, ha már gyerekkor, akkor én azt mondom, és ahol mindent kipróbálhattam. És gondolom, innen jött ez az ötletem, hogy lehet, hogy ez is egy közös dolog, hogy miért pont az a négy színész, nyilván sokan nagyon jól improvizálnak, de valahogy, hogy ez a négy színész, ez pont úgy jött össze.
Szeretnéd társulathoz visszakerülni, vagy már nem is?
De, egyrészt nem érzem magam öregnek, tudod, ilyen korban már mindig jönnek, akik már így azt mondják, ilyen volt osztálytársak, vagy legyen az gimnáziumi, vagy ezért, most, hogy így már öregszünk, meg megöregettünk, meg ezért, szerintem nincsenek öregek, hát érted, ismerek egy olyan rokonomat, aki 94 évesen sokkal fiatalosabb, mint némelyik 30 éves gondolkodásában, tehát szerintem az öreg, aki annak fogadja el magát, tehát hogy, vagy az öregszik, a túló öregszik, én nem öregszem. Valójában persze nyilván igen, de azt érzem, hogy friss vagyok, és több ötletem van, mint valaha, amiket szeretnénk megcsinálni, és keresem hozzá
mi
a társakat.
Van még ötletben mi van még?
Hát érted, ugye, most csak kettőt mondtam,
ami
már kész.
Mondani, nem mondta, hogy megint nem lehet elmondani.
Az a két filmterv az már kész.
Igen?
Ezen kívül is van még négy vagy öt filmterve.
Ja,
akkor
bocs,
van
igen.
Három olyan dolog, amiben belekezdtünk, de még nincs befejezve. Film, és ez csak a film. Színházban is nagyszerű ötleteim vannak, hogy miket szeretnék megrendezni, de mondjuk nem kényeztetnek el a felkérésekkel. Én meg nem vagyok az a típus, hogy hívogassak embereket, úgyhogy így aztán viszonylag ritkán rendezek egy-két évente egyet. De nem baj, azokat szeretem. Például azt is nagyon szerettem, amit Veszprémbe kettőt most rendeztem, a Oberfrank Palinál, és ilyen mind a kettő egy nagyon nehéz feladat volt. És látod, nagyon érdekes, akkor hadd legyek önkritikus is mindenképpen, az, szerintem az is hozzá tartozik az emberhez, hozzá kell, hogy tartozzon, hogy talán Veszprémben éreztem először azt 50 évesen, hogy olyan készségszerűen rendezek, tudod? Tehát, hogy úgy dől belőlem. Uh-huh. Hogy nem az van, hogy kontrollálom magam, hogy a színész, aki rendez, és hogy akkor ezt most jól csináltam, nem jó, hanem úgy dőlt belőlem, azt érzem.
Mint az improvizáció.
Igen, na de ekkor már 50 éves voltam, tudod? Tehát biztos vannak olyanok, akiknél ez sokkal hamarabb eljön ez az idő, de hogy úgy érzem, hogy szintet léptem. Magam előtt. Érted? Tehát volt egy-két sikeres rendezése, mert némelyiket te is láttad, azt hiszem a három nővért, azt például láttad, az egy érdekes a kamaraszínházba. Szerintem a Hamletet azt nem láttad, amit csináltam.
Szerintem sem.
Azt nem. De hogy volt egy-két nagyon érdekes dolog, de most éreztem azt, hogy na, akkor itt indul, tudod, tehát, és még mennyi mindent kell megtanulnom.
Tehát itt indul, és hová tart?
Hát tudod, felső határ nincs.
De az nálad
van
mi
egy szint,
mi a felső
amit
határ?
Soha senki nem érhet el, a tökéletes, és aki azt mondja, az nem mond igazat, hiszen csak egy tökéletes
szóval
dolog van.
Felé tartasz? Vagy szeretnél?
Hogyha azt érted ez alatt, hogy mi az, amit, ahogy most ideálisan elképzelem magam a következő években, akkor valami olyasmi, hogy forgatok külföldön is, mint ahogy ugye forgattam, de például van egy olyan sorozat, amit még mindig nem mutattak be Amerikába, de az például egy nagy szerep és nagyszerű színészekkel. Tehát forgatok külföldön, rendezek Magyarországon és külföldön, könyveket írok, tehát többet szeretnék írni, és olyan nyugalom van úgy az életembe, közben, mindeközben. De hát szerintem mindenki erre vágyik valahol, amit utoljára mondtam, meg persze alapvetőleg mindenki egészséges, akiket szeretek.
Hát kívánom, hogy mindez jöjjön össze, és köszönöm, hogy jöttél.
Én köszönöm a meghívást.
És akkor folytatjuk a művészbejárót a kritikai rovatommal és kalandos életemmel a Kaposvári Országos Színházi találkozón.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Hát akkor folytatódik a művészbejáró a Kaposvári Országos Színházi találkozón látott előadásokkal, hát jó néhányat láttam. Jókora élmény volt egyébként a Csirkefej, ugye a Pécsi harmadik színház előadásában. Aztán többen tudják, hogy hát Vince János, aki hát ugye évtizedekig vezette és alapította, nemrég jött el a színháztól, hát rengeteg kortárs magyar darabot rendezett, köztük jó néhány Spirót is, és ezt a Csirkefejet ő már megcsinálta 30 évvel ezelőtt egy egészen kiváló előadásban, és ráadásul egyébként ugye hát az ősbemutatót azt szinte mindenki tudja, hogy a Katona József Színházban tartották Gobbi Hildával, és aztán jó nagy szünet után, amikor meghalt ő, akkor Töröcsik Mari átvette tőle a címszerepet, a vénasszonynak a szerepét, és hogy ez az előadás annyira jó volt, hogy a Katona József Színházban többször vendégszerepeltek vele, és a katona közönsége, amely hát ugye látta ezt a nagy előadást, az is elfogadta ezt a produkciót, és akkor most újra rendezte Vince. Egyébként ennek a réginek volt egy tragikus momentuma is, hogy a benne tanárt játszó Sipos László az épp a budapesti vendégjátékról ment haza autóval, és belezúgott a sötétben egy álló teherautóba, és ott halt meg. Én pont azt az előadást láttam, ami után ő hazamenve meghalt, meg volt már a budapesti szerződése, és egészen picinyke volt a gyermeke, úgyhogy ez egy nagyon tragikus, és akkor le is vették ezt a műsorról, és én ezt nagyon értékelem, hogy nem akarták mással játszani, pedig hát még viszonylag friss volt az előadás, és nagyon nagy sikere volt méltán, de nem akarták, Sipi volt a beceneve, ugye behelyettesíteni senkivel, amit én mélyen megértek, és tulajdonképpen egy nagy gesztus, hogy 30 év után Vince, akkor megint előveszi ezt a csirkefejet, ami eleve hát tulajdonképpen hát egy elég kemény darab, de azóta azt kell mondanom, hogy hát ez tovább durvult. Tehát ebbe azért jó néhány káromkodás van eredetileg is, de mintha most még több lenne, és még kegyetlenebbé váltak, tehát élesebbé váltak, bántóbbá váltak benne a hangsúlyok, és hát még nagyobb a reménytelenség. Ugye ez egy ilyen külvárosi bérház udvarán játszódó, tehát egy zárt térben, ami önmagában hát érezteti azt a fullasztó légkört, és azt, hogy innen olyan nagyon senki nem jut semmire. Tehát, hogy itt egymásra figyelni képtelen, és vágyakkal teli, de csak a vágyakozásig eljutó emberek érnek, akik hát szét is marják valamelyest egymást, és hát tulajdonképpen az egész olyan, mint egy sorstragédia, ugye ennek a vénasszonynak van egy macskája, egyedül él a vénasszonya főszereplő, ebben az esetben Bacskó Tünde játsz, egyébként megdöbbentően kiválóan, azért megdöbbentő, mert mindössze 51 éves, tehát hogy messze van attól, hogy vénasszony legyen, és mégis el tudja játszani a vénasszonyságot nem erős minkkel, vagy nem külsőségekkel, hanem azzal, hogy el tudja játszani azt, hogy mi van, amikor tulajdonképpen valaki már mindenről lemondott, de azért mégis szeretne tenni valamit. Még már tök reménytelen mindenben, és mégis szeretne valami jót tenni, ami hát aztán nem sül el jól, és hát ebben van a dolog tragédiája. Ugye ezt többen elmondták, hogy Spinónak ez a darabja tulajdonképpen olyan, mint egy görög sors tragédia, hogy már az elején lehet sejteni, hogy beteljesül majd a véglet, tehát eljut a dolog egy macska gyilkosságtól, ugye ennek a vénasszonynak a macskáját fölakasztja két srác, csak úgy szórakozásból, hát nyilván nem tudják, hogy mennyire létkérdés számára ez a macska, mert tulajdonképpen egyetlen társa, így indul a darab, és hát eljut az ember gyilkosságig, ugye, hogy ez a kis srác tulajdonképpen kinyírja a vénasszonyt. Ezt már nem szórakozásból, ezt már bizony haszonból is, 100 000 forintjáért, amit egyébként az öreg asszony hát úgyis tulajdonképpen hát az egyikükre hagyna. Szóval Bacskó Tünde kiváló, nem kell hozzá vénnek lenni. Láttunk már egyébként hasonló példákat, tehát például Budaörsön Spolarics Andrea játszotta a macskajátékban Orbánnét, szintén jóval fiatalabban, hiszen hát ott is egy fölöttébb idős asszonyról van szó. Most ezt a bizonyos srácot Tatai Gergő adja, és a havert ebben az előadásban, tehát így jön össze a két srác, a Szabó Márk. A sajnos kell tudni az előadásról, és hát a szakmai beszélgetésen el is hangzott, hogy tulajdonképpen hárman is a kaposvári színházi találkozóra beállóként játszották, azért nem mondok beugrást, mert nem egyik napról a másikra, és hát tulajdonképpen ez úgy zajlott, hogy nem tudták egyeztetni. Az egyikük eleve mondta, hogy melyik nap nem jó, riktig arra a napra került az előadás, és kettőjüknek pedig a Pécsi Színházban lett volna valami előbemutatója, vagy nem tudom pontosan milyen, és nem adták ki őket, és akkor hárman beállók voltak, amit egyébként nem is egyeztettek Vince Jánossal, aki egyébként meg se jelent az országos színházi találkozón, mert ő azt akarta, hogy így ne legyen ott ez az előadás, de szerintem meg jó, hogy hát mégiscsak ott volt, és meglehetősen nagy sikere volt. Az apát, ugye ennek a srácnak az apját, akivel neki van egy nagyon meghitt viszonya, miközben mégse jutnak egyről a kettőre, László Csaba adta a tanárfigurát, ezt a tulajdonképpen hát lepukkant értelmiségét, de aki azért még, ez egy magyar tanárról van szó, aki azért még mindig próbálja őrizni a kultúrát, és amikor a kisboltba megy bevásárolni, akkor olyan nagy lőszatyra van, ami azért Adi képe van, pedig Bánki Gábor. Van egy nő szereplő, aki hát egyedül él és férfiakat fogad, és nyilván abból él főleg, azt pedig Frank Ildikó. Szóval, hogy összességében azt az iszonytató nyomasztó légkört, amiben sokszor úgy érezzük, hogy ma is élünk, de nagyon megjelenítette ezt az előadást, de közben ezt nem úgy annyira nyomasztóan, hogy ne is lehessen nevetni, hanem hogy éppen abszurdba vive a helyzeteket. Ez egy nagyon erőteljesen komikus, illetve hát lényegében azt kell mondjam, hogy tragikomikus előadás, jó rendezésben és hát jó színészekkel. Na, akkor menjünk, száguljunk tovább, mert hát nem sokra lesz idő, de hát próbálok mindenfélét még betenni. Volt például két Borbély Szilárd produkció, és hát az fontos, hogy hát ezeket is jól vette a közönség, tehát hogy nem arról volt szó, hogy hát a könnyedebb produkciókat vették csak jól, és hát Borbély Szilárd azért hát nagyon erőteljesen filozófikus, elvont, gondolkodásra késztető valaki, és két produkciót is beválogattak. Az egyik a Nincstelenek, ugye, ami a regénye nyomán készült, Botos Bálint rendezésében a debreceni Csokonai Színházban, és hát pont ugye, hát azt tudjuk, hogy öngyilkos lett Borbély Szilárd, körülbelül 10 éve történt ez meg, úgyhogy ez egy mementó is részére ez a két produkció. Ugye az egyik, ez a Nincstelenek, ez tulajdonképpen a kelet-európai nélkülöző életsorsok, mondhatnám ezt, és hát ezen belül pedig egy családnak a sorsa. Félünk meddig realisztikusan is ábrázolva, és mégis valami nagyon szép elemelt költőiséggel. Mondom, hogy a fiút Komlódi Márk, az anyát Hajdú, Melitta, az apát Pál Hunor, a lány Szász Gabriella játszották, és egy Máli nevű figurát a kiváló Tokai Andrea, aki amúgy a Temesvári Színház tagja, de most vendégszerepelt, és hát most is kitűnt, egyébként nagyon sok humort is víve az előadásban. És a másik, az akárki, szintén Borbé Szilárd, egy egészen más stílusban. Horváth Csaba, aki a Forte Társulat tagja, ugye arról ismert, hogy a úgynevezett fizikai színház hazai apostola, tehát rengeteg mozgással, akár akrobatikusan is, és végképp abszurdba hajtva a történeteket, ugye az ő színészei tényleg nagyon jól mozognak, és ha kell, énekelnek, ha kell, prózát is mondanak, ez az akárki, ezek is tulajdonképpen peremen lévő ilyen külterületi sorsok, de itt megjelenik lényegében a halál is, sőt, még egy holttest is valahogy állandóan jelen van, tehát egy ilyen nagyon furcsa, szürreális világ, amiben hát a lepukkant értelmiségétől a színházi takarító nőig egészen különböző érdekes figurák sorjáznak egymás után. Azt tudnám mondani, hogy az egész kicsit olyan, mint egy revű, de nem az a csilivilis, hanem tulajdonképpen egy ilyen intellektualizált revű ez, amit egy páran játszanak, több szerepet is alakítva, tehát Fehér László, Földeáki Nóra, Horkai Balázs, Krisztik Csaba, Palla Gimárta és Vildel József, és hát tulajdonképpen tényleg egy nagyon-nagyon nehéz, ám de szép szöveg, és egyszerűen jó volt érezni, meg látni, hogy ezt is veszi a kaposvári közönség. Fú, akartam még több előadásról beszélni, de hát ez most nem fog beférni a művészbejárója, mert már semmire nincs idő belekezdeni, semmiben nincs idő. Tehát akkor ez volt a mai művészbejáró. Túri Lajos Lui ült a hangpult mögött, a kamerákat hát Laj Viktória kezelte leginkább, Lantos Dani is kicsit most itten besegített, úgyhogy mondjuk azt, hogy ketten voltak, én pedig változatlanul Bóta Gábor vagyok. Ha van kedvük, amit nagyon ajánlok, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.